prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott ige szakaszból, a Cselekedetek könyve 13. fejezetének 13. verséből olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Amen. Kedves testvérek, a mai újszövetségi ige szakaszunk, amit a bibliolvasó kalauzunk szerint olvasunk, meghasonlásról, nézeteltérésről tanúskodik. Nem szívesen halljuk ezeket a történeteket, nemhogy a Bibliában, de még a mai közéletben, meg a saját életünkben még kevésbé, de úgy látszik, ez is hozzátartozik az élethez. És a Biblia, az élet könyve őszintén beszél arról, hogy még a szentek között, még a legnagyobbak, az apostolok között is milyen surlódások, nézeteltérések voltak, milyen harcok között végezték ők maguk is a szolgálatukat. Talán ez vigasztal minket, amikor a magunk harcaira gondolunk, és a magunk fájdalmait hozzuk most ide a templomba, hiszen azért jövünk ide, hogy ezekre a fájdalmakra valaki gyógyírt adjon, és ki lehetne ez más, mint az, aki akkor is a gyülekezettel volt 2000 évvel ezelőtt, és azóta is, mindig és most is itt van közöttünk. Mit tanulhatunk hát ebből a történetből, különösen is ennek a Márknak, a János Márknak a sorsából, az életútjából? Hiszen ő a főszereplője ezeknek a történeteknek, ő indítja az eseményeket az útjára, a viszályt is Pál és Barnabás között, és aztán az ő sorsát kísérhetjük majd tovább a Biblia további lapjain is néhány gondolat erejéig. Erről a Márkról, erről a János Márkról azt tudjuk, hogy imádkozó édesanyja volt, aki bizonyára sokat küzdött azért, hogy fiából egy kiváló ember legyen, és ne csak kiváló ember, hanem hívő ember is. Azt olvassuk a Cselekedetek könyve 12. fejezetében, hogy amikor Péter kiszabadul csodálatos módon a börtönből, ahová elzárták az első keresztény üldözés idején, akkor, amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Hát úgy látszik, az édesanyja ennek a Márknak nem akárki volt az első gyülekezetben is, amikor még kockázatos volt összegyűlni, ő a házát megosztotta az imádkozó testvérekkel, és Péternek is ő jutott az eszébe, amikor az éjszaka az utcán bolyongott, hova is mehetne. És oda kopogtatott be hozzájuk. És nem csalódott, mert tényleg testvérek fogadták, akik imádkoztak az ő szabadulásáért. Hát egy ilyen családban nőtt fel, ez a Márk, az apjáról nem tudunk, talán már nem élt, hiszen lehet, hogy az evangélium megemlítené, akkor őt is özvegy édesanyja nevelhette, és már hamar a tanítványok közé került Jézus vonzásában, nyilván az édesanyjával együtt. Ő is egy volt az asszonyok között, akik már hallgatták és követték őt. És halála után és feltámadása után ők is láthatták és találkozhattak a feltámadott Úrral. De ez a János Márk már előbb is ott lehetett, mert a hagyomány szerint ő volt az, akiről az evangéliuma, hiszen ő írta a Márk evangéliumát, úgy emlékezik meg, hogy amikor Jézust elfogták nagy csütörtök éjszakáján, követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mesztelen testén, őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva mesztelenül elmenekült. És az első gyülekezet már erre a fiatal emberre, erre a fiúra, aki félve, kíváncsian követte Jézust, aztán kicsúszott a római katonák karjai közül, taníthatták és hirdethették neki az evangéliumot, amit ő meghallott, mert azt írja a Péter levele, hogy köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, ez a római gyülekezet, ahonnan Péter apostol írja a levelet, és Márk az én fiam. Tehát Péter úgy érezte, hogy ő ennek a Márknak a lelki apja, akinek köszönheti a megtérését, az új életét. Hát ilyen ígéretes kezdettel indult ez a fiatal ember, sőt, van még egy utalása a Bibliában róla, hogy volt neki egy példamutató és áldozatkész nagybátyja, mert azt olvassuk a Kolossé levélben, hogy köszönt titeket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse. Ez az a Barnabás, akivel Pál apostol az eleinte az első missziói utakon együtt hirdette az igét, akiről azt tudjuk, hogy József volt az eredeti neve, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Vagy később azt olvassuk róla, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Hát ez volt nagybátyja, valószínűleg Máriának a testvérbátyja. Márknak a nagybátyja ez a jó ember, ez a derék ember, telve szent lélekkel és hittel, aki eladta a földjeit Cipruson, onnan származott és letette az apostolok lába elé az evangélium céljaira. És ő maga is beállt a misszióba, és nagy tekintélyű ember volt a gyülekezetben, Jeruzsálemben is, és Antiókiában is. Úgyhogy eleinte csak úgy emlegetik őket, hogy Barnabás és Pál. Tehát Barnabás van elől, ő vezeti a küldöttséget, ő vezeti a missziót, és Pál csak a második mellette. Hát ilyen családból származik ez a fiatalember, ez a János Márk. Péter apostol a lelki atya, egy imádkozó, áldozatkész, bátor édesanya, és egy derék nagybácsi, aki mindenét odaszánja az evangélium szolgálatára. Boldog az a gyermek, akinek ilyen családja van, akinek az édesanyja, a nagybátyja, a lelki testvérek így mellette állnak és mögötte állnak, aki ilyen példát lát tőlük. Adjunk hálát ezekért a családokért. Adjunk hálát magunk életében is azokért, akik ilyen példát mutattak nekünk, akik lelki atyáink lehettek, akik megmutathatták az igaz utat, a Krisztus felé vezető utat. És igyekezzünk mi is ilyen családok lenni, itt a keresztelő családoknak szól ez az ige most elsősorban. Ilyen példamutató családok, ilyen imádkozó édesanyák, ilyen derék nagybácsik, akikre így néznek föl majd ezek a gyerekek, amikor nagyobbak lesznek, ifjak lesznek, hogy igen, így is lehet élni, ilyen áldozatkészen, ilyen hűségesen, ilyen odaadóan, ilyen bátran. Ilyen élet is van. Nem csak a másik példa, amit annyian reklámoznak, és olyan könnyen a szemünk elé kerül. De rejtetten titokban van egy másik világ is, egy másik lehetőség is. És János Márk ezt a másikat szerette volna követni. Ezért olvassuk aztán azt, hogy amikor Barnabás és Saul Jeruzsálemben jártak, egy adományt vittek a jeruzsálemi gyülekezetnek Antiókiából, és őket bízták meg ennek a továbbításával. Amikor elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Ezt a fiatal embert Barnabás a nagybácsi és Pál a későbbi nagyapostol magával viszi a misszióba. Felfigyelnek rá, úgy látják, hogy hasznos munkatárs lesz ő, sok mindent tapasztalt, sokat tanult, bátor fiatalembernek látható, hiszen a neve is Márk, azt jelenti, hogy kalapács. Ez egy becenév volt, a Márkusz kalapácsot jelent, talán a jellemére is utalnak ezzel a névvel, amiről aztán ismerté lett később szerte a világon, mint az evangélium írója. Tehát őt viszik magukkal, de aztán az első missziói úton, amikor Ciprusban szép szolgálatot végeznek, és onnan tovább indulnak, tovább hajóznak, visszatérnek a kontinensre, akkor azt olvastuk róla, hogy Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, akkor elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe, János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe. Nem nagy dolog látszólag, visszatért Jeruzsálembe, abba hagyta az utat, de ahogy halljuk, olvassuk később, Pál apostolt ez nagyon bántotta, hogy cserben hagyta őket, önfejűen más útra tért, nem ment velük tovább a munkába. Vajon miért tért vissza Jeruzsálembe? Nem tudhatjuk, csak sejthetjük. Csak magunkra gondolhatunk, hogy mi miért térnénk vissza. Nyilván lenne bennünk, ha így döntenénk, egy nagy adag önfejűség is, úgy gondolnánk, és úgy gondolhatta Márk is, hogy ő jobban tudja, hogy mi jó neki. És ezt kereste, hogy mi jó neki, hogy mi lenne neki jó. Biztos honvágya is lehetett már, régóta eljött Jeruzsálemből, talán elege is volt a sok küzdelemből, nélkülözésből, és úgy döntött, hogy neki jobb lenne, hogyha visszatérne Jeruzsálembe. Könnyebb lenne. Nem a nehezebbiket akarta választani, a nehezebb utat, hanem a könnyebbiket. Aztán lehet, hogy bántotta azt is, hogy ő csak a harmadik volt ebben a csapatban. Azt olvassuk, hogy Cipruson is Pál apostol beszélt a legszebben, a leghatásosabban, a legtöbbet. Nyilván Barnabás is tekintélyesen megerősítette a tanúságtételt, és János Márkot csak harmadikként volt a vezetők mellett. Nem könnyű harmadiknak lenni. Főleg, ha valaki ilyen erős jellem, mint amilyen ő is volt. Aki gyülekezeteket akart alapítani és vezetni, hiszen azért ment a misszióba. És úgy döntött, hogy jobb lenne, akkor ha ő talán visszatérne, és más utakra indulna később. Aztán talán még inkább zavarhatta az, amit sejtünk és amit gondolunk, hiszen Pál apostolnak sok küzdelme volt a jeruzsálemi testvérekkel ezzel kapcsolatban, az a tanítás, amit Pál hirdetett. Az új tanítás, az ismeretlen tanítás megrendítette akkor Márkot, ahogy sokakat másokat is, mert Pál azt tanította, hogy ha valaki Krisztushoz akar menni, akkor nem kell betartania a törvényt. Akkor nem kell zsidóvá lennie, hanem mehet úgy is, ahogy van. És Krisztus őket ugyanúgy szereti és ugyanúgy várja, mint a zsidó vallásból hozzátérő keresztényeket. Új tanítás volt ez, ismeretlen volt ez még Márknak, és megrendítő. A kegyelemnek a nagysága mindig megrendíti az embert, ma is megrendíti, még a mostani keresztényeket is. Ezért tanulságos ez a történet. Hogy amikor találkozunk Istennek a szeretetével, a Krisztus megrendítően hatalmas kegyelmével, akkor mi magunk is talán visszariadunk egy pillanatra. De ez veszélyes dolog. Ahogy Füle Lajos írja egy versében a csoda határáról, vaknak, kit éj sötétje nyom, szemét megnyitja ő. Kit bénaság bilincse ront, szökkelve jön elő. Kinek fülére csend borult, hall angyaléneket, kit átkozottá tett a múlt, Jézushoz mind mehet. Ki gyilkos, ki parázna volt, tisztává teheti. Csak a farizeusokon nem tud segíteni. Ezért veszedelmes ez a visszafordulás. Mert akinek túl nagy a Krisztus kegyelme, akinek túl erős ez az evangélium, hogy ő mindenkit vár, mindenkit visszavár, hogy ő mindenkit szeret, hogy ő kész mindenkinek a szeme világát visszaadni, mindenkinek kész egy új életet ajándékozni. Akit ez megrendít, azok a farizeusok. Csak azokon nem tud segíteni. Ezért nem tud Pál apostol olyan könnyen napirendre térni e fölött a dolog fölött, hogy már ott hagyta őket, nem ment velük a munkába tovább. Mert ezt érezhette benne, hogy visszatért Jeruzsálembe, azok közé, akitől elhívták, hogy az új evangéliumot hirdesse a pogányoknak. Ami Mártnak a dicséretére legyen mondva, nem akart ebben megmaradni. Úgy néz ki, úgy tűnik az leírásokból, hogy igyekezett visszatérni aztán a misszióba, igyekezett újra Pálhoz csatlakozni, és újra el akart vele menni tovább, meglátogatni a korábban már evangelizált gyülekezeteket, alapított gyülekezeteket. De Pál apostol akkor azt mondja, azt tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük a munkába. Pál következetes volt, és azt mondta, hogy túl hamar van ez még. Nem úgy van az, hogy egyszer meggondoljuk magunkat, és aztán visszatérünk Jeruzsálembe, ott hagyunk mindent, és utána egy kis idő múlva újra álljunk be a szolgálatba, és folytassuk, mintha nem történt volna semmi. Ez így nem megy ilyen gyorsan. Nem haragszik ő Márkra. Majd mint később olvassuk, hogy tényleg nem. De azt látja, hogy ez nem lenne helyes se neki, se az evangéliumnak. És milyen jó, hogy nem csak Pál van itt a történetben, hanem ott van mellette Barnabás is, a nagybácsi, de nem hiszem, hogy csak a nagybácsi voltából adódna ez a türelme, ez a szeretete, mert így ismertük őt meg, egy derék embernek, aki Szentlélekkel és hittel volt telve, hogy azt mondja, hogy ne hagyjuk ezt a fiút magára. Nagy ez a világ, és sokfelé lehet szolgálni, akkor én elviszem magammal, és menjünk mi ketten. Te pedig válasz egy másik munkatársad magad mellé. Jó, hogyha ez a szeretet megvan mennünk a következetesség mellett. És hogyha mellé állunk azonok, akik tényleg igyekeznek, hogy visszatérjenek, hogy egy új életet kezdjenek, vagy folytassanak. Mert Krisztusnak van hatalma arra, hogy felemelje és megtisztítsa az embert. És milyen szép és megható, amikor olvassuk a Bibliát tovább, és Pál apostolnak a legutolsó leveléhez érünk, amit a börtönéből írt Timóteusnak, és azt írja ebben a levélben, a 2. Timóteus 4-ben, hogy egyedül Lukács